Tisztelt kollégák, jó reggelt kívánok! Foglaljanak helyet, és akkor elkezdem a mai órát. Az elmúlt alkalommal a bipoláris tranzisztorok munkapont beállításával kapcsolatos kérdésekről beszéltem. Hát a munkapont beállítással fogom az első órát még eltölteni, és néhány dolgot megbeszélünk még. A munkapont beállításnak a legegyszerűbb példáját azt egy nyitó karakterisztikájú NPN tranzisztor esetében mutattuk be, tehát az alap példa az volt, hogy elővettünk egy bipoláris tranzisztort, és egytelepes elrendezésben csináltunk egy munkapont beállító elrendezést. Rájöttünk arra, hogy ha nyitni kell a bázis emitter átmenetet, akkor mindenképpen egy pozitív feszültséget kell a bázisra kötni a földhöz képest, különben nyilván nem lehetne megoldani a dolgot. Ehhez mi csináltunk egy úgynevezett bázis osztót, úgy hívják ezt a dolgot. Ez a legegyszerűbb elrendezésben azt mondja, hogy egy R1 és R2 ellenállás található ebben a rendszerben. Ezzel leosztunk egy feszültséget a telepből, és beállítjuk a bázis feszültség értékét. Ez volt az alapelrendezésünk, ezt megoldottuk a múlt órán, tehát tulajdonképpen innen fogok tovább menni, de a megoldásnak volt egy picike kis trükkje, hogy csináltunk egy ekvivalens átalakítást. Ennek a két ellenállásnak meg a telepnek megfelelő Thevenin ekvivalensét felrajzoltuk ide, és csináltunk egy olyan ekvivalens áramkört, amelyik azt mondja, hogy legyen egy, most nem csinálom újra végig, UT-vesző telepfeszültség, ekvivalens telepfeszültség, ami nem más, mint ide felírom, az UT vesző, az egyenlő az UT szer R2 per R1 plusz R2. Magyarul szóval megcsináltuk a Thevenin generátornak a feszültségértékét, és a Thevenin generátor belső ellenállása pedig a szabályaink szerint R1 és R2 párhuzamos eredője, amit RB-vel jelöltünk a továbbiakban. És utána itt volt a tranzisztor. A tranzisztor pedig elhelyezhető. Itt tudnélik, arról van szó, hogy erre a pontra nézve a ekvivalens helyettesítés az tökéletesen leírja az áramkört. Egy adott belső ellenállású generátorral lehet helyettesíteni ezt a két ellenállást meg a telepet a bázis oldal szempontjából. Nyilvánvalóan a maradék reszebben itt megmarad a telepfeszültség, és akkor egy RE ellenállás volt itt. És a következőt tudtuk felírni, hogyha IB áram folyik ezen a ponton általában, és IE áram folyik itt, és itt van a bázis emitter feszültség, ezeket általánosan írom, akkor erre a hurokra nézve mindenképpen fennállt egy egyenlet, ez az egyenlet szerepelt a múltkor, hogy az UT vesző feszültséggel, tehát ezzel a feszültséggel egyensúlyt teremt az IB áram és az RB ellenállás szorzata, vagyis az ellenálláson eső feszültség, utána az emitter ellenálláson eső feszültség, az emitter áram által létrehozott feszültség, és a nyitó feszültség, amely a bázis emitter feszültség általában. Ez a munkapontbeállítás, bipoláris tranzisztoros munkapontbeállításnak a kulcs egyenlete, egy hurok egyenlet, amelyik magában foglalja azt a hurkot, amely a vezérlő elektródákat tartalmazza, vagyis a bázis emitter feszültséget tartalmazza ez a dolog. És akkor azt mondtuk első közelítésben, hogy a bázis emitter feszültséget mi eleve tudjuk. Tehát van egy valami elképzelés, hogy a bázis emitter feszültség az egy fix érték, azt feltételezzük, hogy egy fix érték. Feltételezzük tehát, hogy ez egy konstans érték, ez a bázis emitter feszültség null érték, ez egyszer mindenkorra adott. Ha így van, akkor ez az egyenlet nagyon egyszerűen megoldható, mert az IB áram tudjuk, hogy úgy néz ki, hogy 1 minusz alfászor az IE áram minusz ICB0, az ICB0 a bázis kollektor átmenet viszárama, egy kicsi érték általában, és ha ezt ide behelyettesítjük, akkor egyetlen ismeretlen az emitter áram van benne, tehát ide behelyettesítettük az emitter áramot, és az egyenletet kielégítő emitter áram az a munkaponti emitter áram volt, alakja múltkor szerepelt, tehát csak gyorsan írom, UT mínusz a bázis emitter feszültség 0 érték, plusz ICB 0-szor RB, és a nevezőben pedig az R ellenállás és az 1 mínusz alfászor RB ellenállás szerepelt. Tehát ez a munkaponti egyenlet az, ami univerzális egyenlet. Azt mondom, hogy minden biporális tranzisztoros munkapontbeállítás ilyen alakra hozható, csak mindig meg kell találni azt, hogy mi az ekvivalens RB ellenállás, mi az ekvivalens R ellenállás, és mi az ekvivalens telepérték. Tehát itt most gyorsan futottam át ezen a dolgon szándékosan, hiszen a múlt órája ez már szerepelt. Ugye, hogyha valaki a kollektoráram munkaponti értékére kíváncsi, akkor tudni kell, hogy a kollektoráram, ide írom, hogy ne kell újra lehúzni a táblát, a kollektoráram az alfászor IE plusz ICB0 alakú. Tehát ezt csak meg kell helyettesíteni, és akkor ez így alakul, hogy alfászor, UT vesző, megint kihagytam itt a veszőt, amilyen ügyetlen vagyok, a bázis emitter feszültség 0 érték, plusz az ICB 0-szor RB, és a nevezőben pedig megvan ugyanaz, mint ami itt van, R plusz 1 mínusz alfászor RB, és még itt egy plusz ICB 0 szerepel. És akkor egy példát mutattam múltkor arra, hogy ugyanerre, tehát ez a két eredmény, ami itt található, ez a bipoláris tranzisztorokra jellemző kifejezés. Na most egy képletről beszéltem már csak, de a múltkor fizikailag is azt mondtuk, hogy úgy kell elképzelni a dolgot, hogy lényegében ide beállít a bázisosztó egy feszültséget, ebből ki kell vonni 6 tized voltot, és utána az R ellenállással kell elosztani a legegyszerűbb esetben, hogyha az alfa értéke az egyen lenne egyenlő, akkor bázisáram nem volna, akkor azt mondanánk, hogy ez az osztó, ami itt van, terheletlen. Tehát a bázisáram, ha nem folyik, akkor ide leosztódik a UT vesző feszültség, ebből kivonunk nyitó feszültséget, és elosztjuk R-vel. Tehát fejben ki lehet számolni, a múltkor játszottam egy ilyen példával, hogy fejbe így gyorsan kiszámoltunk egy ilyen értéket. Hát akkor kezdjünk el egy másik szempont szerint gondolkozni. Tehát még egyszer a tranzisztor, bipoláris tranzisztor munkapont beállításának alapkérdésére ezen egyszerű kifejezéssel válaszolni tudunk általában. De én most elkezdek egy olyan dolgot végig gondolni, ami kicsit furcsa lesz, vagy nem is kicsit furcsa, hanem egy másik szempont szerint fogok gondolkozni. Arra leszek kíváncsi, hogy vajon ebben a kifejezésben mit vagy ennek a munkapontnak a stabilitása milyen. Mit jelent az, hogy stabilitás? Hát két dolgot jelent általában, de én most csak az egyiket fogom ebből elővenni. Mi történik akkor, ha megváltozik a tranzisztor paramétere, mondjuk a hőmérséklet hatására, az egy tipikus dolog, tehát a abszolút hőmérséklet, a T változik. Tehát T-ről T plusz delta T-re történik a változás. Delta T hőmérséklet változás hatására ez a munkapont milyen módon változik meg, erre a kérdésre szeretnék válaszolni. Hát a dolog nem egyszerű első ránézésre sem, mert előveszek egy kis színes krétácskát, és bekarikázom azt, hogy mi változik a hőmérséklet függvényében. Hát a tranzisztor az egy fizikai eszköz, és benne olyan félvezető fizikai jelenségek játszódnak le, amelyek a hőmérséklettel nagyon szoros kapcsolatban vannak. Ezért a tranzisztornak a leíró megközelítésében, hát nem a fizikai részleteket fogom emlegetni, tudnunk kell, hogy az biztosan változik, vagy az biztosan megtörténik, hogy az alfa változik a hőmérséklet függvényében. Aztán azt is tudjuk, hogy az ICB0 egy ilyen viszáram, az változik a hőmérséklet függvényében. Ezekről valamit mondanunk kell majd, hogy ezek milyen jellegűek ezek a változások, és most már nem fizikai, hanem leíró jelleggel fogom ezeket elmondani, tehát nem a fizikáját fogom elemezni. De a legnehezebb kérdés ebben a dologban az a következő képen értelmezhető. visszamegyek inkább ide, erre a helyre, mert ez a hely a bázisemitter feszültség, vagy a bázisemitter feszültség és emitter áram kapcsolata, azaz a tranzisztor karakterisztikája is változik a hőmérséklet függvényében. Ugye ez a valami, ami itt látszik, ez nem más a bázisemitter feszültségnek és az emitter áramnak a kapcsolatát leíró logaritmikus függvény. Erről a múltkor beszéltünk. Ez a függvény maga is változik a hőmérséklet függvényében. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy az emitter áram, most az exponenciális módozatát írom fel a dolognak, az így néz ki, hogy E ad bázisemitter feszültség per UT mínusz 1, szorozva ezen az IS nullal. Ez a karakterisztikája a tranzisztornak. És hát sajnos, hogyha elkezdjük ezt nézegetni most akár fizikai alapokon is, akkor durva változások vannak a hőmérséklet függvényében. Ez az IS null paraméter is változik a hőmérséklet függvényében, és triviálisan változik az UT, a termikus potenciál, hát annak még egyszerűen arányos a hőmérséklettel. Ezt le is írtuk egyszer, hogy hogy néz ki, hogy K szor T per Q, tehát ez arányos a hőmérséklettel. Tehát akkor, amikor ránézek erre a nyavajára, erre a képletre, szándékosan mondom, mert olyan hosszúnak látszik, akkor nagyon-nagyon kínos a helyzet. Tehát az, hogy a hőmérséklet hatására mi történik, azt most meg kell tudnom fogalmazni úgy, hogy nem megyek bele abba, hogy a Fermi-Dirac statisztika mit csinál, meg milyen dolgokat mondanak, ilyen nagy neveket itt nem emlegetünk, hanem egy mérnök hogy lát egy ilyet, hogy tudja ezt kezelni. Hát először azt szeretném elmondani, hogy hogy kezeljük ennek a karakterisztikának a hőmérséklet függését. Ez egy furcsa megközelítés, de nagyon egyszerű és nagyon hatásos. Azt fogjuk mondani, hogy ez a karakterisztika, mint karakterisztika függ a hőmérséklettől, ezt úgy lehet leírni valamilyen formában, hogy tulajdonképpen ez a nyitó feszültség függ a hőmérséklettől. Hogy ez miért igaz, hogy a karakterisztika függése, a nyitó feszültség kapcsolata az hogyan írható le, ez következik most, és most figyelni kell, mert egyszerű dologról beszélek, de hogyha beljebb mennénk a dologba, akkor egy picit bonyolult a dolog, tehát meg kell próbálnom megvédenem magam, és ez következik most. Nem nagyon nehéz egyébként, csak ijeszgetek egy kicsit, hogy figyeljenek. Ilyenkor persze elsülhet fordítva, hogy legyint egyet, hát ha hülyeségeket fog beszélni, akkor persze nem figyelek. Tehát jókat fogok mondani, megígérem. Tehát a következőt fogom végig gondolni. Lerajzolom a tranzisztornak az emitter áram és a bázis emitter feszültség karakterisztikáját, a nyitó karakterisztikát, vagy transfer karakterisztikát, így is, úgy is neveztük a következőkben. És mérek. Azt látom, hogy ez egy exponenciális karakterisztika. De hát így néz ki ez a karakterisztika. De hogyha egy nagyobb hőmérsékleten csinálom a dolgot, tehát ez egy T hőmérsékleten legyen, mondjuk egy T egy hőmérsékleten legyen ez a dolog. Ha egy másik hőmérsékleten nézem a dolgot, akkor azt tapasztalom, hogy a tranzisztor árama nőni fog. Tehát, hogyha ugyanolyan nyitófeszültséget adok ide, akkor a tranzisztor árama meg fog nőni. És a növekedés egy T2 hőmérsékleten így fog kinézni. Így párhuzamosan képzeljünk el nagyjából egy exponenciális, meg egy másik exponenciális függvényt, és a T2 az nagyobb, mint T1. Erre a következő a jellemző. Ezt én beteszem a szerkentyűmbe, a mérőberendezésembe, és azt mérem meg, hogy egy bizonyos fix áramnál a nyitó feszültség az milyen mértékben változik meg. És a tranzisztor karakterisztikájának a módosulását, az, hogy ezek itt függnek a hőmérséklettől, átviszem, áttransformálom egy olyanra, hogy fix áramnál, ez most ebben az esetben az IE0 fix áram, milyen mértékben változik meg a bázis emitter feszültségnek az értéke. És a következőt tapasztalom, hát nézzünk rá, növekvő hőmérséklettel ugyanazt a áramot kisebb nyitófeszültséggel fogom kapni. Tehát úgy is felfoghatom, hogy a hőmérséklet hatására az egy nyitófeszültség változik meg, ugye? Ez nagyon egyszerű. Ez az érték egy olyan érték, amit fizikailag is, fizikai megközelítésekből is ki lehet számolni. A jegyzetben található egy ilyen egyoldalas őrültség erről. A kíváncsiak megnézhetik, akik nem kíváncsiak, azok elolvasás előtt elfelejthetik. Mert ez csak egy adat, tehát ott le van vezetve valami, hogy ez hogy jön ki. De ezt nem tanítottuk itt részleteiben, tehát akkor ezt nem mondom el részleteiben. De azt fogjuk tapasztalni, és ezt az egyet meg lehet jegyezni, mert ez olyan primitív, hogy csak egy számot kell megjegyezni, azt mondja, hogy hőmérsékletváltozás esetén mínusz 2 millivolt per Celsius fok változást tapasztalunk a nyitófeszültségben. Tehát ha veszek egy tranzisztort, vagy egy diódát, bármit, tehát egy PN átmenetet, rajta fixáramot beállítok, és mérem rajta a feszültséget, és változtatom a környezeti hőmérsékletet, akkor azt tapasztalom, hogy ugyanolyan áram mellett mínusz 2 millivolt per Celsius fokkal fog változni a dolog. Ez a nagyon egyszerű paraméter, ide tesszük így, hogy ez nagyon egyszerű paraméter, ennek a két bonyolult struktúrában lévő mennyiségnek a hőmérséklet változásait összefoglalja egybe. Ennyi a lényege az egésznek. Akkor el kell felejteni a karakterisztika paramétereit, hanem csak annyit kell tudni, hogy hát odébb megy egy kicsit ez a bizonyos karakterisztika, amiről szó van. Na hát akkor tulajdonképpen már tudjuk a hőmérséklet változásokat, mert mindent tudunk, de még egy aljasságot fogok elkövetni. Ez a még egy aljasság az, ami a következőképpen néz ki. Most még egy ábrát rajzolok itt lejjebb. És ez a még egy aljasság a következőt jelenti majd. Én nekem valamilyen módon informálódnom kell arról, hogyha változik a hőmérséklet, és változnak a paraméterek, akkor nyilvánvalóan a munkapont környezetében, valahol itt ugye ezek a munkapont környezetében változások történnek ezen a karakterisztikán. Magyarul szólva, ezeket a változásokat is figyelembe kell venni, hiszen ha változik a nyitófeszültség, akkor persze fix áramnál igaz, amit mondtam, de hogyha nem fix az áram, a változás, ugye az áramváltozás eredménye az, akkor itt a karakterisztika deriváltja mentén történik majd valamilyen elmozdulás. Elegánsék úgy mondanák, hogy a munkapont környékén télorsorba kéne fejteni ezt a dolgot. Mert az mondja meg, hogy milyen mértékben változik ez a dolog. Ezt fogom leírni most egyszerűbb ábrázolással. Azt mondom, hogy itt van az emitter áram. Itt van a bázis emitter feszültség. És itt van az exponenciális karakterisztika. És van nekünk egy adott pontunk, ez a munkapont. A munkapontot lerajzolom. Ez az általános emitter áram, meg most az általános bázis emitter feszültség. És a munkapont környezetében tudom, hogy majd változások lesznek, és nem fix áram lesz, hanem változó áram lesz. Akkor azt mondom, hogy le kellene írnom a munkapont környezetében ezt a karakterisztikát kis változások esetére. Hát ezt úgy szoktuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy megnézzük itt a deriváltját. Ennek most szándékosan berajzolom. Ez a derivált, ez a munkapontban az exponenciális karakterisztika deriváltja. Emlékszik valaki rá, hogy ezt minek neveztük? Mi volt ez? Ennek a deriváltja. I per D bázis emitter feszültség a munkapontban. Az mi volt? RD, nagyon jó. Természetesen 1 per RD, mert a áram és feszültség szerinti deriváltat mondtam most, tehát értelemszerűen. Akkor tulajdonképpen ez egy 1 per RD meredekségű dolog. És akkor fogom magam és a következőt mondom, most kell figyelni. Ugye, hogyha eltolódik párhuzamosan a karakterisztika, akkor az RD nem változik a eltolás mellett, de változik a nyitófeszültség. Ezt úgy is le lehet írni, hogy azt mondom, hogy elnevezem ezt a pontot, ahol nullába csapódik be az egyenes, a derivált, elnevezem nyitófeszültségnek. És akkor a következőt tudom felírni erre. A bázis emitter feszültség egy adott munkaponti áramban, egy IE áramnál, tetszőleges IE áramnál felírható a következőképpen is. Ez őrült nagy marhaságnak tűnik, de figyeljék, mert nagyon jó. Ezek után azt mondjuk, hogy a nyitó feszültséghez, ha hozzáadom ezt a feszültséget, ami itt látható, ezt a feszültségszakaszt, ami itt van. Hát a kevés helyen van a táblán, tehát ezt a picike kis szakaszt. Itt van a nyitó feszültség, a bázis emitter, vagy pontosabban a bázis emitter feszültség, itt van a nyitó feszültség. Ha ezt a szakaszt ehhez a nyitó feszültséghez hozzáadom, ez a hozzáadott érték mekkora lesz? Ilyet már láttunk. Ugye egy ilyen áramfeszültség karakterisztikán egy ilyen háromszög, aminek megvan, egy háromszög, aminek megvan a meredeksége, az tulajdonképpen az Ohm törvény. Az RD ellenállás szorozva az IE árammal, ez a második tagít. Tehát, hogyha nyitó feszültség, ez az IE áram, szóval RD értéke, RD ellenállás, RD értéket adom hozzá. Mindig le lehet írni a karakterisztikát egy adott munkapontban, így, hogy a munkaponti derivált, meg az áram, meg a nyitó feszültség nevezetű valami, amit nem is érdekel bennünket, hogy pontosan milyen, az a dolognak a lényege. Akkor ezek után nyilvánvalóan a bázis emitter feszültség null értéket is fel tudjuk így írni, az persze nyilvánvalóan ennek a nyitó feszültségnek plusz az IE null áram szorozva RD-vel egyenlő. Ez a munkaponti helyen, az adott fix helyen megadott érték. A jelölés az általános meg a konkrét esetre vonatkozó beállításokat jelenti. Mi a fenének találtam én ezt ki? A következő miatt. Mert akkor a legelső egyenletre visszafogok térni ide. Erre a legelső egyenletre visszatérek, tehát lehúzom ott ezt a táblát egy kicsit, hogy újra kezdjem az egészet, és egy picit módosítok, de ugyanazt számolom, ez nem változtat semmit. Ugyanazt számolom, azt mondom, hogy ez az egyenlet úgy néz ki, hogy az UT vesző feszültséggel egyensúlyt tart az IB áram szorozva RB értékkel. Aztán az IE áram szorozva RE értékkel. Ez a kettő, és utána a bázis emitter feszültséget írom oda. És ezt a dolgot behelyettesítem ide. Akkor úgy is mondhatom, hogy a nyitó feszültség plusz az IE szer RD érték szerepel itt. Ez az egyenlet, meg ez az egyenlet semmiben nem különbözik egymástól, csak egyet megcsináltunk, hogy most nem ezt tekintjük fix értéknek, ezt a nyitó feszültséget, hanem azt mondjuk, hogy ez a fix érték, ami egy kicsit eltér. Ez a mennyiség mennyi önök szerint? Tehát ilyen úszol RD, az mennyivel egyenlő? Mennyivel tér el ez a ennyinek nevezett nyitó feszültség a bázis emitter feszültség nulltól? Ilyen úszor RD, az mennyivel egyenlő? UT-vel, a termikus potenciállal egyenlő, azért, mert az RD az UT per ilyen null volt. A semmi, egy 26 millivolttal vagyunk kisebb helyen, az tök ugyanaz. És akkor azt mondom, hogy ez az egyenlet az, ami a munkapont beállítás egyenlete. Ez az egyenlet, meg ez az egyenlet ugyanaz. Tehát semmi különbség nincsen. Csak egyet tudtam bele csempészni, és ez nagyon fontos, hogy ez a bizonyos tag hogyan függ az emitter áramtól, vagyis a karakterisztikát nem úgy tekintettem egy ilyen ugrás karakterisztika, hanem figyelembe vettem a munkapont környékén, hogy RD ellenállás mentén történhet csak a változás. Akkor úgy is felírhatom ebből az egyenletből a dolgot, hogy behelyettesítve ezeket a dolgokat, nem fogok, hogy az IE null áramot ki tudom számolni a következőképpen is. UT veszőből kivonom ezt a nyitó feszültséget, hozzáadom az RB-szer, hozzáadom a ICB nullszor RB értéket, és jól láthatóan az lesz a különbség, hogy az R ellenálláshoz még ez az RD ellenállás hozzáadódik, tehát RD plusz RE plusz 1 minusz alfászor az RB érték szerepel majd ebben a nyavajában. Ez a karakterisztika ugyanaz, vagy ez az eredmény ugyanazt adja. De egy dologért csináltam, és ez az egy dolog a lényege a dolognak, hogy amikor megváltozik a hőmérséklet, és ennek hatására a paraméterek megváltoznak, akkor itt benne van ez az RD, mert ez a változások környékének a leírását teszi lehetővé. Hogyha én csak munkaponti áramot akarok kiszámolni, ez sokkal egyszerűbb, így kell számolni. De ha a változásokat finomítani akarom, akkor ebben az összefüggésben célszerű megoldani a dolgot, és akkor utána az IC0-ra is meg tudom csinálni. Ugyanezt az alfászor UT vesző mínusz nyitófeszültség plusz IC0-szor RB. Azért írom fel, mert ezzel fogok tovább menni. RD plusz RE plusz 1 mínusz alfászor RB érték. És itt még egy IC0 is van plusz, de hát ezt még ide, mindenképpen ide kell írni. És azt a most utoljára bekarikázott egyenletet fogom felhasználni arra, hogy a munkapont stabilitás kérdéseire válaszoljak. És akkor most megint előveszem a piros ceruzámat, vagy piros krétámat, és megnézem, hogy mi is függ itt a hőmérséklettől. Megbeszéljük, hogy a hőmérséklettől függ ez, az alfa. A hőmérséklettől függ az ICB0, és a hőmérséklettől függ a karakterisztika, de a hőmérséklet függését ennek a karakterisztikának a eltolással tudom értelmezni, az azt jelenti, hogy ez a nyitó feszültség függ tulajdonképpen a hőmérséklettől, ugyanúgy, mint az a 2 millivolt per Celsius fok. Hiszen ha a karakterisztika eltolódik visszintes irányba, akkor a őhozzá tartozó nyitó feszültség is ugyanolyan mértékben tolódik el, tehát az egészet el lehet tolni így. Ez egyel finomabb leírása egy nem lineáris függvénynek, mint ami a legegyszerűbb megoldásban volt. Tehát a nyitó feszültség is függ a hőmérséklettől, és ez a nyitó feszültség hőmérséklet függés, ugye még egyszer a nyitó feszültségnek a T szerinti deriváltja, ez a mínusz 2 millivolt per Celsius fok érték, ez vegyük úgy, hogy valahol a felhők fölött egy megszületett konstans paraméter, fizikai paraméter, most adott Deus ex machina, ahogy mondja az aranyos görög, azt mondja, hogy a istenek így rendelték, hogy ez ennyi. Vannak ilyenek abszolút hőmérséklet, van. Mit tudjuk, hogy ki rendelte? Valószínű, hogy Deus ex machina volt. Na hát akkor ezek után a stabilitásról kell beszélnem, és a stabilitás kérdése következik most gyorsan, mert már minden elő van készítve, de még nem látjuk, hogy mit kell csinálni. Még a táblaspórolás miatt itt ezt a picike kis részt felhasználom, tehát itt elkezdek még egy dolgot. Ugye azt mondja a játék, hogy én a kollektor áramot, a munkaponti kollektor áramnak a hőmérséklet függését szeretném elővarázsolni. A kollektor áram munkaponti értékének a hőmérséklet függését szeretném elővarázsolni. Ez a célom. Ezt a következőképpen tudom megcsinálni. Hát figyelje meg mindenki, hogy a hőmérséklet hatására ebben a kollektor áramban három független paraméter, ez a ICB0, az alfa, meg a nyitó feszültség változnak a hőmérséklet függvényében. Tehát ez egy több változós függvény, és minden változója hőmérséklet függő. Akkor a teljes változás, a teljes derivált szabályt tudjuk ebben az esetben alkalmazni, vagyis a következőt kell megcsinálnunk, és most nagyon nagy képű, hosszú hülyeség fog a táblára kerülni, de nagyon egyszerű a dolog. Azt mondja, hogy megnézzük, hogy ez az IC0 parciálisan milyen módon függ a nyitó feszültségtől. És ha ezt megszorzom a nyitó feszültségnek a T szerinti deriváltjával, akkor ez megmondja, hogy a teljes áramban a nyitó feszültség milyen változása, mekkora változást eredményez. Ehhez hozzáadódik az, hogyha a nyitó feszültség változik az ICB0 változásának hatására, akkor ezt megszorzom az ICB0-nak a hőmérséklet szerinti változásával, akkor készen vagyunk, ezt is meg tudjuk mondani. És az utolsó tag pedig nyilvánvalóan az ICB0-nak az alfa szerinti, vagy az IC0-nak az alfa szerinti deriváltja. Én nem alfa szerinti, hanem béta szerinti deriváltat fogok. Alfa és béta ugyanazt jelenti, és a bétának a hőmérséklet függését lehet könnyebben leírni. Tehát alfa ez változik a hőmérsékletben, de miután alfa az beta per 1 plusz beta, ez a beta változása ekvivalens, és megszorozzuk a bétának a hőmérséklet szerinti deriváltjával. Tehát, hogyha én egy teljes változást akarok csinálni, akkor ezt a deriváltat meghatározom, és megszorzom delta t-vel, és akkor megmondja, hogy mennyi lesz az eredő változás. Ez semmivel nem különbözik attól, hogy egy fxy függvénynek, hogyha x és y egy közös valaminek a függvénye, akkor a teljes deriváltját hogy lehet kiszámítani egy adott helyen. Hát akkor valamit még tudnunk kell, ha valamit még, hát akkor, ja igen, akkor ezeket a paramétereket, amik itt vannak, bekarikázom, ezek a paraméterek megmondják, hogy az adott kapcsolásban milyen módon függ az áram az egyes paraméterektől. Ezek tehát áramköri paraméterek, vagy más néven úgy is szokták mondani, hogy érzékenységek, vagy az áramváltozásnak a meghatározó paraméterei, ezek pedig fizikai paraméterek, mert az pedig a fizika mondja meg, hogy a nyitófeszültség, bár erről beszéltünk, a bázis, kollektorbázis áramnak a hőmérséklet függése, meg a bétának a hőmérséklet függése milyen tipikusan. Ezt kitalálni nem lehet. Ezt meg tudjuk csinálni, ezt tudjuk befolyásolni, mert ez a kapcsolástól függ, ezeket meg nem tudjuk befolyásolni. Hát akkor még egy kis információ átadás, tehát ez most nem valamiféle tanítás lesz, hanem lexikon leszek. Előveszem a lexikont, és megnézem, hogy ezek a paraméterek mennyik. Tehát akkor a következőt szeretném megtudni, hogy az ICB0-nak a hőmérséklet szerinti deriváltja az milyen. Fellapozom a erre vonatkozó irodalmat, nevezzük ilyen nagyképűen a dolgot, és megnézem, hogyan függ a hőmérséklettől ez a kollektor, bázis, viszáram. És azt tapasztalom, hogy ez úgy függ a hőmérséklettől, hogy A szor ICB0 alakú. Ahol ez az A paraméter, nyilván 1 per Celsius fok dimenziójú kell, hogy legyen. Ez körülbelül 0,08, 0,1, 1 per C érték, 1 per Celsius fok érték. Most egy fújtsát fogok kérdezni gyorsan. Ugye ez azt jelenti, hogy ez a valami, az ICB0, az olyan 10% körül változik a hőmérséklet hatására, 1 Celsius fok hőmérséklet változás hatására. Ez elég durva dolog. Tehát ez elősebb változó. Szerencsére maga az ICB0 az olyan 10-5, 4-5 környékén van. Tehát maga az áram nem nagy, tehát nem lesz olyan nagyon nagy baj belőle. De ez baromira változik. 1 Celsius fokra 10%. Akkor milyen függvény szerint változik ez? Hogyha valaminek a deriváltja önmagával arányos, akkor az milyen függvény? Mi az a függvény, aminek a deriváltja önmaga? E ad x. E ad x deriváltja E ad x. Akkor ez exponenciálisan függ a hőmérséklettől. Ugye ez van oda leírva. Csak nem írtam fel az exponenciális kifejezést, csak a deriváltat. És azt tapasztalom, ez is érdekes, hogy a bétának a hőmérséklet függése az ugyanilyen alakú, vagyis ő is exponenciálisan változik a hőmérséklettől, hőmérséklettől exponenciálisan függ, és a béta értéke, ez a B értéke pedig körülbelül 0,5 és 1 × 10^-2 per Celsius fok környékén van. Ez meg azt mondja, hogy a béta, ami olyan 100 körül van tipikusan egy jellegzetes érték, 1 Celsius fok hatására 1%-ot változik. Hát az már nem olyan nagyon vészes, de azért meg kell nézni, hogy ennek mi a következménye. Ezt a lexikonból vettük ki. Hogyha valaki meg akarja érteni, akkor nem lehet megérteni itt így, mert én csak közöltem valamiféle kész adatot, most nem lehet ebből, mert ezt meg kell jegyezni elvileg, vagy valamit kell vele csinálni, vagy fel kell írni. Nyilván részletesen ezt meg lehet pontosan magyarázni, hogy miért van így, de most ez így ennyi. És akkor készen is vagyunk, mert utcu neki vágunk a stabilitás fogalmát most már részletesen megmondani. A kollektoráramnak a nyitófeszültség szerinti deriváltját azt feszültségstabilitási tényezőnek mondjuk, és SU-nak stabilitási tényező, S-sel van jelölve, indexe U, a feszültségstabilitási tényező. Meg tudom-e ezt csinálni könnyen? Ott van egy kifejezés, most az IC0-ra számolunk, itt a kifejezés. Hogyha a nyitófeszültség szerinti parciális deriváltat írom fel, akkor ez nagyon könnyű. Mert azt mondom, hogy A-szor, a számlálóban van a nyitófeszültség, és ez el van osztva RD plusz RE plusz 1 minusz alfászor RB értékkel. Ugye a parciális derivált egyik, kivéve azt, hogy ez negatív előjelű. És ekkor nagyon elszomorodom. Én legalábbis elszomorodom. Miért szomorodom én el? Azért, mert a negatív érték meg lesz szorozva majd mínusz 2 millivolt pro Celsius fokkal, azaz, ha a hőmérséklet változik, és a nyitófeszültség változik, akkor nőni fog az áram. Akkor ezt megjegyzem. És még dolgot megjegyzek. Ennek a stabilitási tényezőnek, aminek akkor rossz az értéke, hogyha nagy, az értéke alapvetően erre ellenállástól függ. Mert ez az RD ellenállás kicsi, ha az alfa kicsi, vagy pontosabban 1 minusz alfa kicsi, akkor az RB ellenállás hatása érdektelen, ha alfa 1, akkor ez, és az RD az nagyon kicsi, akkor 1 per R-vel van kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy stabil munkapontot ebből a szempontból nagy erre ellenállás nélkül nem tudok csinálni. Ezt olvasom le. Tehát az erre ellenállástól dominánsan függ a munkapont stabilitása, ha a nyitófeszültség változását nézem. Most egy pillanatra lehúzom a táblát, mert ezt muszáj elmagyaráznom. És ez nagyon könnyű lesz, és ha ezt megérti, lehúzni akartam. Ha ezt megérti valaki, amit most fogok mondani, és mindenki meg fogja érteni, mert én annyira ügyes vagyok, akkor világos lesz a dolog. A következőt képzeljük el. Azt mondom, hogy a nyitófeszültség, azaz a bázis emitter feszültség értéke, most elképzelem a dolgot, úgy viselkedik, hogy mintha 2 millivolt per Celsius fokkal csökkenne a bázis emitter feszültség, hogyha a hőmérséklet nő. Ez azt jelenti, hogy ha itt egy fix feszültség volna, akkor ennek a, tehát itt fix feszültség volna, ez az osztó fixen állandó értéket produkálna, akkor az emitter feszültség értéke nő a hőmérséklet hatására, mert csökken a bázis emitter feszültség. Ha megnő, akkor az emitter ellenálláson folyó áram nőni fog, nem? Hát 1 per erre mértékben fog körülbelül nőni. Akkor, amit ott kiszámoltam, ilyen nagyképüket deriváltam össze-vissza, erről beszéltem összesen, semmi másról. Tehát akkor ez nagyon könnyen megérthető egy egyszerű ránézéssel, a kapcsolatból triviálisan következik. Hát persze, hogy nő. Akkor a következő értéket fogom még csinálni, vagy a következő értéket számolom ki, SI. Ez ugye a kollektor áram és a bázis kollektor viszáram szerinti deriváltját nézzük meg, ott van. Hát ez a dolog megint nem nehéz. Mert a számolás úgy van, hogy parciálisan kell deriválni, a többit konstansnak tartjuk. Akkor a parciális derivált eredményeképpen kapjuk azt, hogy A, aztán RB lesz a számlálóban, és a nevezőben pedig RD plusz RE plusz 1 minusz alfászor RD érték, RB érték. Ezt áramstabilitási tényezőnek mondjuk. Ez a tranzisztor egy mellékparaméter szerinti érzékenység, a tranzisztor áramának az érzékenysége vagy változása parciálisan, ez az érték. És még egy harmadik mennyiség is van, az SB, azaz a béta szerinti stabilitási tényező. Ez pedig így számolható, hogy az IC0-nak a béta szerinti deriváltját kell kiszámolni. Miután ez a számolás néhány sort venne igénybe a táblán, csak a végeredményt írom fel, elnézést kérek érte, nem szoktam ilyet tenni, de hát ugye az a baja a dolognak, hogy alfán keresztül kell számolnunk, tehát ezt elvileg úgy kell kiszámolnunk ügyesen, hogy az IC0-nak a alfa szerinti deriváltját, meg az alfának a béta szerinti deriváltját összeszorozzuk egymással, és itt egy átrendezés sorozatot kell csinálni, amit nem fogok megtenni most, mert ez egy unalmas dolog. A végeredményt írom fel, ami így néz ki, hogy IC0 minusz ICB0 per bétaszor 1 plusz béta, és szorozva SI-vel. Az egésznek a lényege az, hogy ezzel az SI-vel, amit kiszámoltunk, arányos ez a mennyiség. Hogy kijön belőle szépen. Kis számolás után ez megoldható, tehát nem fogom megcsinálni a táblán. Akkor készen van a fegyverzetem. Ezzel, hogyha megmondja nekem valaki, hogy delta T hőmérséklet változás lesz, akkor én meg tudom mondani, hogy mekkora lesz az áramváltozás a tranzisztor a kollektorában, és most hangosan együtt ki fogunk számolni néhány dolgot, jó? Tehát most az következik, hogy primitív esetben néhány dolgot kiszámolunk. Tehát tulajdonképpen példa következik, így is lehet mondani, de ez nem példa, inkább az eseteknek az elemzése lesz. Azt mondom, hogy nézzem meg, hogy az első tagja ennek a változásnak, tehát ez az első tag, ami ott van, ez milyen lesz. Ehhez ugye azt kell csinálnom, hogy meg akarom határozni a delta IC 0 értéket. Ezt úgy tudom kiszámolni, hogy azt mondom, hogy veszem az SU-t. Utána ezt megszorzom mínusz 2 millivolt per Celsius fokértékkel, és ezt megszorzom delta T-vel. Ez az első tag lesz. Ugye? Utána a következő tag azt mondja, hogy nézzük meg, hogy az SI keresztül hogyan történik a dolog. Ezt meg kell szoroznom ennek a deriváltnak az értékével, ami A-szor ICB0-a legyenlő. Tehát ide írom, hogy A-szor ICB0, és megszorzom delta T-vel. Ez lesz az áramváltozás hatására létrejövő tag. És az utolsó tag pedig, hát ugyanez már, hogy az SB-t megszorzom B-szer B értékkel, és ezt megszorzom delta T-vel. Akkor a számolásunk, ha megkérdezzük, egy ilyet kérdez valami aljas tanár egy zárt helyén, hogy változik a nyitófeszültség, mennyi lesz a változása az áramnak, akkor ezt az első tagot kell figyelembe venni, aztán kész. Ennyi. Na és akkor most következőt nézzük meg. Ezt az SI-t leírtam már, így néz ki, hogy alfa, számlálóban alfa per RD plusz RE plusz 1 mínusz alfászor RB. Ez mikor a legrosszabb? Mikor a legnagyobb értékű ez? Hát akkor a legnagyobb, hogyha az emitterállam nulla lenne, meg a bázis ellenállás is nulla lenne. Tehát ha ez a két ellenállás nulla, tehát RB és RE azok nullák, ez nyilván a legrosszabb eset, mert ez a mennyiség akkor lesz a legnagyobb. Akkor lesz legérzékenyebb a változásra. Úgy mondjuk, ezt a kérdésre fogok most válaszolni, hogy lehet-e tranzisztort úgy munkapontba beállítani, és ide illusztrációnak ide rajzolok egy tranzisztort. Itt van a tranzisztor, nincs emitter ellenállása, itt van a telepfeszültség, és ide meg ide teszünk egy fix feszültségértéket. Ide tesszük a nyitófeszültséget. Jó-e ez a beállítás? Tehát nulla belső ellenállásuk generátorral, és nulla emitter ellenállással, nulla értékű emitter ellenállással, milyen lesz a tranzisztornak a stabilitása, a munkapont változás milyen lesz? Hát ez akkor a legnagyobb érzékenységet produkálja, mert ebben az esetben alfa per RD-vel lesz egyenlő ez az érték. Az alfa per RD-t felírhatom úgy, hogy alfa per a UT szorozva IN0 értékkel, mert UT per IN0 az RD, ugye ezt tudjuk. És ezt kell megszorozni, és ennyi az érték. És ennek hatására megnézzük, hogy mekkora ez az áramváltozási tag. Vagyis megnézzük azt, hogy az SI-szer a mínusz 2 millivolt per Celsius fok szorozva delta T-vel, az a tag, ami ott az első tag, SU-szor, ez a tag, ez itt SU, a hülyeséget kétszer követtem el, nyilván a SU-t kellett odaírnom, az a feszültség stabilitási tényező, akkor ez az érték mekkora? Behelyettesítem. SU helyére ebben a legrosszabb esetben, tehát ez nem mindig igaz, hanem ebben a legrosszabb esetben így néz ki, hogy A per UT szorozva I E0-al, és szorozva a mínusz 2 millivolt per Celsius fokkal, és még egy hibát elkövettem, hogy itt van egy negatív előjel, ez itt is van, meg itt is van, és akkor ez a negatív előjel itt is van, és akkor ezt kell delta T-vel megszorozni, bocsánat a két tévedésért. Akkor ezek után ez lesz az eredmény, számoljunk. Azt mondja, hogy alfászor IE 0 az tulajdonképpen IC0. Az UT az 26 millivolt, ez millivoltba beírom. A két negatív előjel semlegesíti egymást, itt lesz 2 millivolt per Celsius fok, és akkor utána eredmény ez 1 per Celsius fok dimenziójú, delta T-vel megszorozva ez éppen egy áramváltozást fog eredményezni, és miután 26 meg 2 osztható egymással, ez IC0 per 13 körülbelül szorozva delta T-vel. Mit jelent ez? Egyetlen Celsius fok változás hatására 1 per 13-szor IC0-al, azaz az IC0-nak a 7%-ával változik egyetlen Celsius fok hatására az áram. Ez azt jelenti, hogy ha berepülnek a legyek az ablakon, és megváltozik 1 Celsius fokkal, akkor elmegy az áram az eredetileg elképzelt beállításhoz képest rettenetes mértékben. Akkor ez nem stabil ez a munkapont. Ez semmire nem lehet használni. Így munkapontot nem lehet beállítani, hogy nincsen emitter ellenállás, vagy nincs valami ügyes trükk, amivel a hőmérséklet függést változását, vagy a hőmérséklet változást kompenzálni tudjuk. Ez nem működőképes, és hogy mi lesz a többi, az a szünet után következik. Itt, ezen a helyen természetesen ide legyenek szívesek beírni. Van egy egyes még, de nem nagyon érdekes a dolog, csak van még egy egyes ott. A parciális derivátban az az egyes benne kell, hogy legyen. Akkor tovább mondom a dolgot. Tehát akkor elintéztünk egy ügyet, hogy az SU hatására nagyon kis RB nulla esetében, egyenlő nulla esetében mit csinál a változás, és ez nagyon durva. Tehát azt kell mondani, hogy nyilván nem lehet ilyen stabilizáló emitter ellenállás nélkül ebben a kapcsolásban stabil munkapontot beállítani. Persze mérnökök vagyunk, és tudjuk, hogy mindent meg lehet oldani, tehát fogok mutatni két olyan példát, nagyon gyorsan, nagyon kevés elemzéssel, két olyan példát megmutatok, amivel ez az érzékenység csökkenthető, és meg lehet oldani az emitter ellenállás nélküli dolgot is, de ahhoz már némi ügyesség kell, az már kapcsolástechnika kell. Tehát lesz két példa még, ami a stabilizálást csinálja. Akkor gondolkozzunk az SI dolgában, ugye akkor az SI az így nézett ki, a hibát korrigálva, hogy RB per RD plusz RE plusz 1 minusz alfászor RB érték, és plusz 1 van még itt a kifejezésünkben, azt a plusz 1-et felejtettem véletlenül le. Ez mikor nő? Ezen gondolkozunk. Hát nyilvánvalóan az RB ellenállás, azaz a bázisköri ellenállás növekedésével ez nő, hiszen a számlálóban ez mindenképpen arányosan növekedést eredményez. Mi lehet abban az esetben, hogyha az RB tart a végtelenhez? Ez persze butaság, de én másképpen is tudom mondani. Úgy mondom, hogy lehet-e egy tranzisztor munkapontját úgy beállítani stabilan, vagy kérdezem, hogy milyen mértékben lehet stabilan beállítani, hogyha ide egy áramgenerátort rakunk, ide nem egy feszültséggenerátort, hanem egy fix áramgenerátort takunk, ami IB0 áramot állít ide be. És közben emitter ellenállás meg nincsen. Az már mindegy, hogy van, mert ez az RB ellenállás végtelennel ekvivalens. Ugye egy áramgenerátorral rákényszerítjük a bázis áramot a tranzisztor bázisára, lehet-e így stabil munkapontot, vagy milyen mértékben lehet stabil munkapontot csinálni? Hova tart ez a dolog? Az SI ilyenkor, ha RB tart a végtelenhez, alfa per 1 minusz alfához tart. Alfa per 1 minusz alfa pedig bétával egyenlő. Tehát ez azt jelenti, hogy az SI ilyenkor a legnagyobb esetben egyszerűen bétával lesz egyenlő, ez a legnagyobb értéke. És akkor azt mondjuk, hogy a kiszámított áram, a delta IC áram, vagy delta IC0 áram, az akkor úgy fog kinézni, hogy vegyük az SI-t, ezt szorozzuk meg a deriváltjával az ICB0-nak a T szerint, és szorozzuk meg delta T-vel, ugye ezt kell számolnom. Ez a mi ilyen kellemetlen esetünkben a legrosszabb eseteket számolom most szándékosan, úgy számítható, hogy az SI akkor bétával egyenlő, az ICB0-nak a T szerinti deriváltja, az pedig az előbb rendelkezésünkre állt, hiszen azt mondtuk, hogy ez nem más, mint A-szor, maga az ICB0. És utána ezt kell még megszorozni delta T-vel. Hát számoljuk ki, hogy ez mennyi. Ugye a béta az mondjuk 100 körüli érték, tehát béta legyen 100, csak számolok és egy 100-as értéket 10 a másodikon. Az A értékre azt mondtuk, hogy az durván 0,1 értékkel egyenlő, tehát akkor ide egy 0,1 per Celsius fokot írunk, 0,1. És az ICB0 maga pedig körülbelül 10 a mínusz ötödiken értékkel egyenlő. Tehát 10 a mínusz ötödiken értékkel egyenlő. Megnézem azért, hogy jól számot nézek-e, ami a jegyzetben volt. De a példámban, amit mutatok, azt mondja, hogy egy másodperc, igen, 10 a mínusz ötödiken milliamper. Tehát ez milliamperben van idejében, 10 a mínusz ötödiken milliamper, csak ezt néztem meg, hogy milliamper, természetesen annyi. Tehát ez 10 a mínusz nyolcadikon amper környékén van. Akkor milliamperben fogjuk megkapni a dolgot, hogyha delta T-vel beszorozzuk, és akkor ez 10 a mínusz negyediken értékű, 10 a mínusz negyediken milliamper per Celsius fok, szorozva Celsius fokkal. Tehát egy Celsius fok hatására durván 10 a mínusz negyediken milliamper értéket változtat ez a dolog. Hát azt mondom, ez nem nagyon érdekel engem. Ugye a 10 a mínusz negyediken milliamper az meglehetősen kis érték, tehát ezzel nem nagyon kell foglalkoznunk, mondhatja valaki, hát a munkapont egyivel változik, Istenem. Nyilván ez abban az esetben izgalmasak, hogyha nagyon kis munkaponti áramokkal dolgozik valaki. Nagyon olyan eszközöket csinál bipoláris tranzisztorban, akinek a telepből felvett áram az nagyon kicsi. Tehát ez olyan nagyon nem fogja befolyásolni a dolgot. Tehát az SI-től nem kell még a legrosszabb esetben sem olyan nagyon félni. És akkor az S-bétára egy példát számoljunk ki. Megint arra az esetre, hogyha a béta egyenlő 100 értékre mi jön ki, és akkor felírom azt a S-béta értéket, amit az előbb megadtam, tehát nem részletesen számoltuk. A IC0 és ICB0 különbsége magyarul körülbelül IC0, és osztva bétászor 1 plusz béta értékkel, így, és szorozva az SI-vel, ugye még azt is megcsinálhattuk volna, mert egyest itt megint elhagytam valamilyen rejtélyes oktál fogva, hogy ez 1 plusz béta, de ez nem lényeges kérdés, mert körülbelül ugyanaz. Precízen 1 plusz béta ez az érték, de ez lényegtelen. Tehát akkor SI értéket vesszük ide, tehát akkor a SI-vel megszorozva az SB megvan, utána ezt meg kell szoroznom a B-szer B-vel, a bétának a hőmérsékletrendi deriváltjával, és utána ezt meg kell szoroznom delta T-vel. Hát akkor kalkuláljunk egy keveset most is. Ugye az SI az 1 plusz bétával egyenlő a legrosszabb esetben. Tehát itt a legrosszabb esetet nézzük, akkor bétával, 1 plusz bétával itt egyszerűsíteni lehet. Vagyis ez ennyit jelent, hogy IC0 körülbelül, az ICB0-t már elveszem belőle szándékosan, szorozva ezzel a bétával és szorozva delta t-vel. A béta értékre pedig olyan egyszer 10 a mínusz másodikon, tehát 10 a mínusz másodikon értéket számolunk. Ez azt jelenti, hogy IC0-szor 10 a mínusz másodikon szorozva delta t-vel. Ez azt jelenti, hogy a béta hatására a munkaponti áram körülbelül 1%-ot változik, ha a legrosszabb esetet veszük. Jól látszik, hogy az SU a legveszélyesebb, a nyitófeszültség változása, mert ott legrosszabb esetben képes volt 10%, vagy 7% körül változást csinálni egyetlen Celsius fok hatására. Itt ez 1% körüli érték lesz, tehát ebben az esetben a legrosszabb eseteket gyorsan kiszámolva tudtunk valamit mondani, de a konklúzió a lényeges, hogy ha simán azt a kapcsolást nézzük, akkor kulcs szerepe van, van az RE ellenállásnak. Az RE ellenállásnak a munkapont stabilitásában. Stabilitásában. Tehát a példa csak annyit mondott, hogy ha van egy munkapontunk, akkor a nyitófeszültség hatására a legrosszabb esetben el tudjuk érni akár a 7-8% körüli Celsius fokonkénti változás. A béta hatására az 1% körül a legrosszabb esetben, és a ICB0 hatása az tulajdonképpen nagyon kicsi. És az nem is arányos a munkaponti árammal, hanem egy abszolút áramváltozást eredményez a hőmérséklet függvényében. Mi maradt hátra ebből a munkapont beállításból? Hát hátra maradt még két téma. Az egyik, és ezzel kezdem, stabilizálás. A stabilizálásnak az első példája egy nagyon univerzális áramköri megoldás, amit az integrált áramkörök környékén teljes mértékben és általánosan használtak. Ezt úgy hívják, hogy áramtükör. Az áramtükör az azt eredményezi, ez az egyik alkalmazása az áramtükörnek, hogy stabilizálni tudja a munkaponti áramot, anélkül, hogy emitter ellenállás lenne, hogy miért, ezt mindjárt megmutatom. Az ötlet a következőképpen néz ki. Beszeretnénk állítani a munkapontját ennek a tranzisztornak, ami itt található, és úgy szeretnénk beállítani, hogy ide kapcsolunk egy nyitófeszültséget. Hogyha oda egy fix feszültség kapcsolunk, mint ahogy az előbb láttuk, akkor a hőmérséklet hatására akár 7-8% környéki 1 Celsius foknyi változás hatására 7-8%-ot is változhat a munkaponti áram. Ez nyilvánvalóan nagyon nem elfogadható. Ezért a következő ötlet jut eszünkbe. Vegyél még egy ugyanolyan tranzisztort, mint ez. Tehát két egyforma tranzisztorról van szó. Legyen két egyforma tranzisztor. Csak két egyforma tranzisztort a következőképpen közd egymáshoz. Az egyik tranzisztornak a bázisát közd össze a saját kollektorával. És ez legyen valami. Hogy ez mi, most ki fogjuk találni. Mi ez? Hogyha egy tranzisztornak a bázisát és kollektorát összekötöm, vagyis a bázis-kollektor átmenetet nulla feszültséggel látom el, akkor tulajdonképpen ez egy PN átmenetet fog alkotni, a maguk elé képzelik a struktúrát, amit felrajzoltunk annak idején, ez egy dióda lesz egyszerűen, olyan, mint egy PN átmenet. Hogy miért akkor miért nem diódát rajzolok oda? Azért, mert a integrált áramköri technológiában két egyforma tranzisztort csinálni könnyű, ugyanolyan elrendezéssel kell megcsinálni. És most az két egyforma tranzisztor közül az egyiket egy diódának használom, és egy ellenállással a telefeszültségre kötöm, ez az R ellenállás. Akkor nyilvánvalóan itt egy nyitófeszültség keletkezik, itt van a bázis-emitter feszültség érték, így, U bázis emitter feszültség. Ugyanez a feszültség van a másik tranzisztorod is akkor, hogyha azt csinálom, hogy ennek a bázisát ide kötöm. Tehát egy olyan elrendezést csinálok, hogy egy diódának a feszültségét kapcsolom rá a tranzisztor bázis emitter átmenetére. Mi lehet ennek a értelme? Aztán utána itt a UT telepfeszültségre kötöm ezt is, vagy bárhova egy másik telepfeszültségre is. Ennek az ötletnek a lényege nagyon egyszerű. Ez azt jelenti, hogy én most, ha hőmérséklet változás van, akkor egy hőmérsékletben változó feszültséggel, a diódának a feszültségével vezérlem a tranzisztort. Tehát ha nő a hőmérséklet és csökken a nyitó feszültség, akkor itt is csökken a nyitó feszültség, és ez kompenzálja azt, hogy nőne az áram. Tehát egy hőmérséklet függő feszültséget kapcsolok a második tranzisztornak a bemenetére. Akkor következőt fogom csinálni. Legyen a két tranzisztor, most ez a T1 tranzisztor meg a T2 tranzisztor, és ide írom, hogy T1 tranzisztor azonos egyenlő T2 tranzisztor, és a bekarikázom, hogy ez nem hőmérsékletet jelent, ugye az abszolút hőmérsékletet is nagy tével jelöljük. A bekarikázott az azt jelenti, hogy ez a tranzisztornak a jele. Tehát akkor a két tranzisztor teljesen egyforma, ezt feltételezem. Ha teljesen egyforma, akkor nyilvánvalóan ugyanolyan nyitófeszültségre ugyanakkora áram folyik itt. Tehát itt egy kollektor áram folyik, itt folyik egy emitter áram, általános emitter áram, itt folyik egy bázis áram, EB bázis áram. Ugye ezen a oldalon is ugyanaz a bázis áram folyik, és itt is ugyanaz az emitter áram folyik. Meg ezen a vezetéken is, ezt ide kirajzolom, ugyanaz a kollektor áram folyik, hiszen a két tranzisztort tételezzük fel, hogy totálisan egyforma. Úgy is egyforma, és most nagyon fontos dolgot kell mondani, úgy is egyforma, hogy méretben, meg paraméterekben egyforma, meg a hőmérsékletben is egyforma. Ez pedig egy integrált áramkérő lapkán meg lehet csinálni, mert ugyanoda vannak téve, egymás mellett vannak néhány mikron távolságra. Tehát ezek nagyon ugyanolyan hőmérsékletűek. Akkor fel tudunk írni egy egyenletet, amely a következőt fogja tartalmazni a telepfeszültséggel. Ez csak erre írok fel egy egyenletet. A telepfeszültséggel egyensúlyt kell tartania a következőknek. Ezen az ellenálláson folyó áram. Ezen az ellenálláson folyik egy kollektor áram, és folyik két bázis áram, ugye? Tehát akkor folyik egy kollektor áram, és folyik kétszer a bázis áram, és az R ellenálláson ez feszültséget ejt. És ehhez még mellé kell tenni a bázis emitter feszültséget. Ez az egyenlet adja meg a paramétereket. De én ezt átalakítom egy egész picikét, ezt az egyenletet, hiszen tudom, hogy a kollektor áram és a bázis áram összege az emitter áram. De hát így is fel tudom írni, hogy bázis áramszor az R ellenállás, plusz az emitter áramszor az R ellenállás, plusz a bázis emitter feszültség. Itt annyit használtam még egyszer ki, hogy kollektor áram, és egyik bázis áram összege az egy emitter áram. És ezt az egészet, ez az egyenlet írja le. Akkor már mindent tudok. Mert ez az egyenlet azt mondja, hogy ez az áramkör stabilitás szempontból, munkapontbeállítási szempontból és minden egyéb szempontból ekvivalens, ugyanazzal a kapcsolással, mint amit eddig csináltunk, hiszen van egy egyenlet, amiben a bázis ellenállás szerepét, a bázis ellenállás szerepét átveszi az R ellenállás, az emitter áram szerepét is átveszi az R ellenállás, és a telepfeszültség redukált értékét meg átveszi a telepfeszültség. Tehát ez a kapcsolás pontosan ugyanolyan módon viselkedik, mint az előbbi, stabilitási szempontból, és hát ugyanaz az egyenlet írja le. Csak éppen most nincsen emitter ellenállás, és mégis úgy viselkedik a kapcsolás, mintha lenne. Úgy viselkedik, mintha egy R emitter ellenállása lenne, ez az emitter ellenállás benne lenne a buliba. Érthető ez? Ez ugyanaz az egyenlet. Azt mondtam, hogy ennél bonyolultabb munkapont beállítás bipoláris tranzisztornál nincsen. Ennyi az egész. És így viselkedik a dolog. Na hát, hogyha ez megvan, akkor látjuk, hogy ez a kapcsolás stabilizálni tudja a munkaponti áramot, és hogy miért áramtükör? Azért, mert az itteni áram, ha a bázisáramok kicsik, lényegében letükröződik ezen az oldalon. Mint hogyha, ha ide benyomok egy áramot bármilyen formába, ebbe a diódába, ha a két tranzisztor egyforma, akkor ezen az oldalon ez az áram megjelenik, mintha egy tükör lenne, így tükörnek hívják, persze két egyforma áramról van szó, nem ellentétes fázisú, vagy mit tudom én, mert a tükörben ugye azt szoktuk meg, hogy ellentétes van, hanem a két dolog tükröződik, inkább így kell elképzelni, hogy itt van egy tükör, az egyik oldal meg a másik oldal ugyanolyan. Akkor ez az ötlet egy stabilizálást jelent, ezzel stabilan lehet munkapontot beállítani. Ha valaki kinyit egy tranzisztoros katalógust, és megnéz egy integrált áramkör belsejében habipoláris tranzisztorost, akkor azt, kapcsolást, akkor úton útfélen ezekkel a megoldásokkal fog találkozni. Mi ennek a nagy előnye? Még egyet elmondok. Ennek a nagy előnye az, hogy ennek a tranzisztornak, aminek beállítottuk a munkapontját, az emitterében most nincsen egyáltalán ellenállás, vagyis, hogyha ennek a tranzisztornak a kivezérelhetőségét nézném meg, hogy mekkorát lehet változni a kollektor-emitter feszültségnek, ha itt van egy ellenállás, akkor ez a változás nagyobb lehet, mint hogyha van emitter ellenállás. Tehát nagyobb jelet tudok kinyerni ebből, még így is lehet fogalmazni. Tehát a kivezérléshetőségnél tanultakra vissza tudunk utalni egy pillanatra. A második kapcsolás pedig a következő ötletből származik. Ez egy kis tábla részen elfér, azt hiszem, de azért figyelni kell, mert ez is stabilitás, ugyanezzel a filozófiával, tehát, hogy amikor PN átmenetek vannak, akkor a PN átmeneteknek a hőmérséklet változása ugyanolyan, hogyha szorosan egymás mellett vannak, akkor képesek stabilizálni. Itt az előbbi kapcsolást, amit rajzoltam, az előbb, emitter, most emitter ellenállás is van, felrajzolom, tehát egy ilyen kapcsolást találok ki. És most csak munkapont beállításról van szó, valójában nyilván valamilyen kollektorban elhelyezett terhelés, vagy fogyasztó, vagy bármi más jellemző azért erre a rendszerre, és megcsinálom ezt az áramosztót, vagy feszültségosztót, amiről szó van, erre egy ellenállás itt. És lesz egy R2 ellenállás is. És most azt fogom csinálni, ezt a furcsaságot találom ki, hogy előveszek, most diódáknak fogom rajzolni őket, mert könnyebben elfér, de ugyanilyen kapcsolásokat, tehát ilyen tranzisztorokból csinált diódákat, és azt mondom, hogy ide teszek diódákat. Összesen ide egy darab diódát behelyezek, és a diódák felső pontját azt a bázisra kötöm. És a következőt várom tőle. Azt várom a dologtól, hogyha hőmérséklet nő, akkor a diódákon eső feszültség az csökkenni fog, a nyitó feszültségük csökken, vagyis ennek a pontnak a feszültsége csökkenni fog. Ha csökken, akkor a tranzisztort vezérlő feszültségértéke csökken, ami csökkenti az áramértéket, tehát ellentétes hatást vált ki, mint a hőmérséklet függés következtében fellépő nyitó feszültség csökkentés. Tehát ha csökken ez a pont, meg a nyitó feszültség is csökken, az emitter áram lehet állandó értékű. Hát most következik az, amit gyorsan fogok mondani, de nem fogják gyorsan megérteni, és akkor persze elmesélem. A következőt tételezem fel. E két pont között legyen egy feszültségkülönbség, ami n-szer a bázis emitter feszültség null értékkel egyenlő. A diódákon legyen ugyanolyan feszültség, mint a nyitó feszültsége a tranzisztornak. Akkor, hogyha én ennek a pont, tehát úgy képzelem el ezeket a szerkezeteket, ezeket a diódákat, hogy ezeknek most nincsen belső ellenállók, semmiük nincsen, olyan, mint egy feszültséggenerátor, csak hőmérséklet függő feszültséggenerátornak gondolom. Akkor a Thevenin ekvivalenset szeretném felírni. Ugye a Thevenin ekvivalens úgy néz ki, hogy van egy UT vesző feszültség, van egy belső ellenállás, és innentől kezdve a tranzisztor következik. A kapcsolás így néz ki, plusz-minusz útévesző feszültség, ilyen mérőirányjal, és van egy RB ellenállás. Úti. És azt szeretném, hogy erre a pontra nézve a Thevenin ekvivalens generátor rajzoljam fel, vagy adjam meg. Ezt fogom megcsinálni most. Ugye ez az erre ellenállás. A tranzisztorral egyelőre nem is foglalkozom, csak azt nézem meg, hogy a tranzisztor bázisától balra eső rendszernek a helyettesítő képe, a Thevenin ekvivalense milyen. Hogyha úgy gondolom, hogy ez a három, vagy ezek a tranzisztorok, az NCNU bázisemitter feszültség 0, az itt egy feszültséggenerátorként jelentkezik, nyilván ez egy közelítő meggondolás, akkor a következőt mondhatom. Hát először is számoljuk ki az RB ellenállást. A Thevenin ekvivalensnek a belső ellenállása az mennyivel lesz egyenlő? Lerajzolom, segédábrát mégiscsak kell csinálnom. Itt csinálok egy segédábrát, a következőt kell elképzelnem. Itt található a két ellenállás, R1 és R2, és a kettő között itt van egy telepfeszültség, itt van az egyik telepfeszültség, pozitív, és N-szer U bázis emitter feszültség, null értékű. Itt van az R2 ellenállás, és ez a pont az, amire az ekvivalens megoldást kell csinálni, és itt van a telepfeszültség, itt. UT telepfeszültség, plusz-minusz ilyen irányjal. Kérdés, hogy ebben az esetben hogy tudom meghatározni a Thevenin ekvivalenst? Hát a Thevenin ekvivalensnek az üres járási feszültségét kell kiszámolnom. Az UT vesző feszültséget kell meghatároznom. Azaz, hogy mekkora ebben a rendszerben, üres járásban, tehát terhelés nélkül ezen a ponton a feszültség. De két generátorom van, nem egy. Mit kell használnom? Ha több generátor van egy lineáris rendszerben, akkor milyen elvet szoktunk használni? Szuperpozíciót látom valakinek a száján. Azt mondom, hogy számoljam ki a feszültséget akkor, hogyha az egyik generátor helyére nulla feszültséget kapcsolok. Hát tegyük ezt meg. Akkor itt a feszültség, ha ehelyett nullát gondolok, akkor az UT-szer R2 per R1 plusz R2-vel lesz egyenlő. Akkor most fordítva gondolkozzam, tegyek ehelyére nullát, és számoljam ki, hogy ezen a ponton mekkora a feszültség, ha itt a feszültségérték N-szer U bázis emitter feszültség null. Az mekkora lesz? Akkor ehhez hozzáadódik egy tag, ez az N-szer U bázis emitter feszültség null, nincs helyem, tehát ideírom. N-szer U bázis emitter feszültség null érték, és mivel van ez megszorozva? Tehát még egyszer, hogyha ezt a pontot földre kötöm, itt van egy ellenállás, meg itt van egy feszültség, akkor ezen a ponton mekkora lesz a feszültségérték? Nem tetszenek látni, ugye? Akkor egy kicsit rajzolok, még egyet rajzolok, mert tudom, ez szokott probléma lenni. Hogyha ezt el akarom magyarázni, akkor ebben mindig bejön egy ilyen kis hiba tényező, hogy a másik táblát egy pillanatra felhasználom erre. Tehát arról van szó, hogy földre kötöm ezt a pontot, itt van az R1 ellenállás, itt van a telep, UT, itt lesz a kimeneti feszültség, lefelé, nem UT, hanem N-szer U bázis emitter feszültség, tehát U feszültség, legyen U feszültség, csak hogy ne kell vacakolni vele, R2, és ezen a ponton mekkora a feszültség, hogyha ez ilyen. Hát ez ekvivalens azzal, hogyha azt csinálom, mert egy soros elemben a feszültséget meg az ellenállást felcserélhetem, hogy úgy rajzolom le, hogy itt van az R1 ellenállás, itt van az R2 ellenállás, és itt van a telep, ez az U feszültség, ami ilyen értékű. És itt keresem a kimenetet. Akkor ez az U feszültség szorozva R1 per R1 plusz R2-vel lesz egyenlő, ugye? Ennyi az egész. Ezt gyorsan letörlöm. Mert az zavarja meg az embert, hogy alul van az ellenállás, felül a telep, tudom. Ha ránézek, az anyja mindenit, hát nem látom pontosan, de így ez nagyon könnyű. Tehát akkor ezt letörlöm, és visszahozom a táblámat, és már meg is van az eredmény. Az eredmény az, hogy még ez az ENSZ-RU bázis emitter feszültség null érték meg van szorozva R1 per R1 plusz R2-vel. És ez lesz az UT veszőfeszültség. Innentől kezdve, ha az RB ellenállást meg tudom mondani, akkor már minden rendben van. Mekkora lesz az RB ellenállás ebben a kapcsolásban? Hát ha ez telep, akkor két ellenállás párhuzamos eredője R1 per plusz R2 értékkel lesz egyenlő nyilván. Ezt úgy tudom kiszámolni, hogy a két telepejére nullát kötök, és megnézem, hogy mekkora ellenállást látok ott. Akkor ennek az eredménye az, hogy ebben a kapcsolásban az ekvivalens telepfeszültség értéke az ilyen alakban írható fel. Ha ezt én behelyettesítem az én formális képleteimbe, akkor mondjuk az emitter feszültség kiszámítás, vagy az emitter áram kiszámításánál azt fogjuk csinálni, mert most ez egy egyszerűbb dolog. Ebben a kapcsolásban akkor az emitter áram értéket úgy tudom kiszámolni, hogy vedd az UT veszőfeszültséget, vont ki belőle a bázis emitter feszültség null értéket, add hozzá az ICB nullszor RB értéket, és oszd el, és csak ezt írom, az RE plusz 1 mínusz alfászor RB értékkel. Ugye a bázis emitter feszültség helyett most ezt a nyitó feszültséges játékot nem játszom el. Csak a munkaponti áramot akarom kiszámolni. És ide szépen behelyettesítek. Tehát csinálok egy ilyet, hogy az UT helyére beírom, hogy UT tényleg, UT veszű helyére. R2 per R1 plusz R2. Utána hozzáadom az ENSZ-er U bázis emitter feszültség null értéket, úgy, hogy R1 per R1 plusz R2-vel van megszorozva. Utána kivonom belőle a nyitó feszültséget, és hozzáadom az ICB nullszor RB értéket, és elosztom ezt az egészet RE plusz 1 mínusz alfászor, 1 mínusz alfászor RB értékkel. Most csak az emitter áramot számoltam, hogy nekem még egy kicsit több paramétert beírnom. Mit látnak önök ebben? Ez a nyitó feszültség függ a hőmérséklettől. De jól látszik, hogyha azt a dolgot meg tudom csinálni, hogy ENSZ-er, hogyha ENSZ-er R1, per R1 plusz R2 az egyel egyenlő. Akkor ez a tag itt egyel U bázis emitter feszültség, mínusz U bázis emitter feszültség, nem lesz, nulla lesz az SI értéke. A feszültség stabilitási tényező nulla lesz, gyerekek. Azért, mert egy hőmérséklet függő feszültséget becsempésztem ebbe az UT veszőbe, és az pont kompenzálni tudja a dolgot. Tehát ilyenkor ebben az esetben SU érték egyenlő nulla. Hát ezt nyilván pontosan nem lehet megcsinálni, mert matematikai pontossággal nem lehet, de erősen lehet stabilizálni az áramkört ezzel a diódás megoldással. Ilyeneket is lehet látni integrált áramköri technikákban elég sok helyen. És akkor most egy magyarázó ábrát mutatok, egy példát. Legyen R1 egyenlő R2-vel, ugye akkor az N-nek kettőnek kell lenni, ha egy két diódával lehet megoldani a dolgot, és N egyenlő 2 esetére nézzük meg a dolgot, mert akkor az 1-2-t szorozva 2-vel az lesz 1. Ezen fizikailag be lehet látni, hogy persze, hogy igazunk van, persze, hogy úgy van, nézzük meg. Most megcsinálom ezt a kapcsolást úgy, hogy itt van a tranzisztor, tehát lerajzolom újra. Itt van az R1 ellenállás, itt van az első dióda, és itt van a második dióda, és itt van az R2 ellenállás. És erre ellenállás van az emitterben, és itt van az UT feszültség, és itt is UT feszültség van. Itt ez az R2, és R1 és R2 az egyforma. Akkor következőképpen nézd ki a dolog. Hogyha az alfa értéket egynek veszem, tehát közelítőleg számolgatok itt valamit, tehát nem terheljük ezt az osztót, ez igaz arra az esetre is, hogy terheljük, de ez most mindegy, akkor itt van egy feszültség ezen a ponton. Egy nyitó feszültséggel lejjebb vagyunk ezen a ponton, és két nyitó feszültséggel lejjebb itt. De hogyha a két ellenállás egyforma, akkor ennek a pontnak a feszültsége körülbelül a telep feszültségnek a felével lesz egyenlő. Hiszen, hogyha nem terhelnénk és két egyforma dióda van, akkor szimmetria okok miatt itt a telep feszültség fele van, ugye? Hőmérséklet függetlenül mindig a fele van. Na most, hogyha az UT per 2-től felmegyek egy nyitó feszültségre, és utána visszajövök egy nyitó feszültségre, akkor ezen a ponton is hőmérséklet függetlenül a telepfeszültség fele lesz. Hát akkor nem folyik hőmérséklet függő áram a nyitó feszültség hatására, nem? Változásának a hatására. Mert itt fix lesz a feszültség, a UT feszültség felével lesz egyenlő. Akkor stabil lesz ezen, állandó lesz az áram. Hiába változik a nyitó feszültség. Akkor be tudom látni, hogy amit itt kiszámoltam, az triviálisan be is következik. Látható? Bólítsanak már egy picikét. Csak egy keveset. Na, hát akkor már csak egyetlen egy témám maradt hátra a mai órán. Ez az egyetlen téma, hogy fetek esetében munkapontot hogy tudunk beállítani. Tehát térvezérlési tranzisztorok munkapont beállítása, azaz ez egy kicsit egyszerűbb dolog, tehát egy kicsit egyszerűbb, mint amit eddig meséltem. Ennek két oka van. Hát az egyik, hogy a feteknél a géten nem folyik áram, tehát nem kell olyan bázisáramszerű marhasággal foglalkozni. A másik, hogy a fetek karakterisztikája nagyon egyszerű, és láttuk, hogy a MOSFET-eknek négyzetes karakterisztikája van simán. Ennek következtében a munkapont beállítás és egyszerűbb lesz, tehát megmutatom ezt a dolgot. Előtte annyit, és egy példát fogunk tudni megcsinálni. Először annyit, hogy fetek esetében ugye a drénáram, vagy a source áram, az egy, ugye egyforma, az a gate source feszültség függvénye, és kétféle fetet láttunk, egy olyat, ami a kiürítéses, és egy olyat, ami a betöltéses MOSZ karakterisztikákra jellemző, azaz ez a betöltéses, ez meg a kiürítéses MOSZ eszköz. Kiürítéses azt jelenti, hogy nincsen gétfeszültség, gétszorsz feszültség, és mégis folyik a tranzisztoron áram, és csak lezáró irányba előfeszítve lehet az áramot megszüntetni. Ugye ne felejtsük el, hogy N-csatornás eszközökről van szó. Ezekről az eszközökről beszéltem fizikai leírás tekintve is. És akkor ez az úgynevezett elzáródási feszültség esetében, vagy elzáródási feszültségnél van. Az elzáródási feszültség lehet kisebb nulla, vagy lehet nagyobb nulla értékű, tehát ilyen karakterisztikák állnak rendelkezésre. És én most egy kiürítéses esetben MOSZ eszköz esetében nézem meg a munkapont beállítást, a következő elrendezésben. Előveszem a MOSZ tranzisztoromat, ugye drain, source és gate jellemzi őket. És azt mondom, hogy van egy R ellenállás, egy R source ellenállás, és egy egytelepes beállítást, egy UT-telep feszültséges beállítást fogok csinálni. Na most, ennek a kiürítéses változatnak az a lényege, hogy a gate és source átmenetre negatív feszültséget kell kapcsolnom. Ez azt jelenti, hogy a telepből nem feltétlenül kell leosztani semmit, hanem megcsinálhatom azt formálisan, hogy a gate-et földre kapcsolom, hiszen ha folyik itt áram, itt egy IS áram folyik, és itt van egy gate-source feszültség, akkor igaz az a következő, hogy erre a hurokra felírva a gate-source feszültség plusz az IS áramszor az RS ellenálláson folyó feszültség egyenlő nulla egyenlet jellemzi ezt a kapcsolást. A munkapont ezeket teljesíteni kell, hogy teljesítse, tehát ezt az egyenletet kell megoldani. De tudom, hogy az áram ilyen MOSZ eszközök esetében az IS áram az ID00-szor a G-source feszültség mínusz a UP feszültség per az UP feszültségnek a négyzetével egyenlő, egy ilyen négyzetes karakterisztika van, de megjegyezzük, hogy ebben az esetben az UP feszültség kisebb, mint nulla, és a G-source feszültség pedig nagyobb, mint az UP feszültség, akkor működik ez a karakterisztika. Tehát lényegében itt vagyunk, hogy az UP feszültség negatív, és valahol pozitív, ennél nagyobb pozitív, vagy nagyobb feszültségű G-source feszültséget kell rákapcsolni a tranzisztorra, hogy menjen a dolog. Hát akkor ezt ide behelyettesítem, és visszamegyek a középiskola első osztályába. Mert innentől kezdve egy másodfokú egyenletet kell megoldanom. Vagyis arról van szó, hogy az G-source feszültség plusz az IS, azaz az ID00-szor RS érték, és sorozva a G-source feszültség minusz UP per UP a négyzeten egyenlő nulla másodfokú egyenletet kell megoldanom. Ilyen paraméterek mellett. Ezt a kollégáktól elvárjuk, hogy esetleg meg tudják oldani. A mínusz B plusz mínusz négyzet, gyök B négyzet, mínusz stb. 4 AC per 2 ánna ne csúfoljanak. Aljasok. Majd jön a visszavágó. Tehát akkor a következőt kell csinálnom. Ezt az egyenletet kell megoldani. Ahelyett, hogy én ezt most megoldanám a táblán, mert nem fogok vacakolni vele, illusztrációt fogok csinálni, jó? Az illusztráció a következő, hogy ez a munkapont számítás, azaz ennek a másodfokú egyenletnek a megoldása a következő feladat megoldásával ekvivalens. Itt van a tranzisztornak a source árama vagy drain árama, ugye ezek egyenlőek egymással, és a G-source feszültség. És most én ezt a valamit, ezt ábrázolom először. Ez az áramkörök kapcsolását által meghatározott mi? Ez a G-source feszültség és a source vagy drain áram közötti függvényt jelenti. De milyen függvény ez? Hogyha ezt X-nek jelölném, ezt meg Y-nak, akkor X plusz Y-szor A egyenlő nulla, az mi? Hát az egy egyenes, ugye bár? Milyen egyenes? Az origóban, origó keresztül menő egyenes egyenlete. Tehát van itt egy egyenlet, ez, amely egy egyenes egyenletét jelenti, ami az origón halad keresztül. Ezt berajzolom, ezt az egyenest. Ennek az egyenesnek a meredeksége, az mekkora lesz? Ugye az IS és az UG source között, ott az RS ellenállás teremt kapcsolatot. Úgy is felírhattuk volna, hogy UG source per IS plusz RS egyenlő nulla, ilyen egyenletet is csinálhattuk volna. Tehát ez egy 1 per RS meredekségű, mégpedig mínusz RS, 1 per RS meredekségű egyenes. A munkapontnak ki kell elégíteni, ezt az egyenletet, mert ha nem elégíti ki, akkor nem érvényes a Kirchhoff törvény, egy Hurok törvény nem érvényes. Tehát ez egyszer az egyik egyenlet. A másik egyenlet pedig a karakterisztikája a tranzisztornak ez. Azon pontok mértani helye, ahol a munkapont van, egyszer ezen a görbén kell, hogy legyen, vagy ez a görbe, meg ez a görbe is. Mindkét görbét ki kell elégíteni. Ezt a görbét lerajzolom. Itt van az UP feszültség. Egy negatív, megbeszéltük, hogy ez kisebb, mint nulla, és itt egy parabolát kell felrajzolnom itt szépen. Így. És a parabola és az egyenes metszés pontját kell, ilyen nagyon-nagyon bonyolult feladatot kell megoldani. Azért mondtam, hogy elsőbe megyünk vissza a középiskolába, mert valószínű már elsőben ilyen feladatok megoldására sor kerül, de nem biztos, lehet, hogy visszavonulok, mert nem ismerem a mostani középiskolákat. Annyira, mint önök. Egy parabola, meg egy egyenes meredeksége, találkozása. De tudjuk, hogy a karakterisztikája a tranzisztornak csak ez, és itt leáll, ez a másik ág, ez dummy ág, ez nem létező ág. Vagyis a két metszés pont közül az egyik, mégpedig a karakterisztikára valós részén lévő ID0 vagy IS0 áram és a UG source feszültség 0 érték fog kijönni. Itt is kapunk egy megoldást, mert a parabolában a metszéspont 2 lesz, de ez rossz, ez nem létező megoldás. Tehát ebben az esetben ki kell választani a kisebb abszolút értékű megoldást, és akkor megvan a dolog. Mind a kettő negatív ebben az esetben, Gates-Ross feszültség negatív érték lesz, de ezek közül a kisebb abszolút értékű a helyes. Tehát fizikailag kritizálnunk kell. Van egy matematikai leírás, de figyelembe kell vennünk azt, hogy a Gates-Ross feszültségnek az UP feszültségnek nagyobbnak kell lenni, mert csak az a karakterisztika, a többi az nulla értékű. Ennyi a feladat megoldása. Fetek munkapont beállítása másodfokú egyenlet megoldásának a mélységeibe taszítja le az embert, hogyha nagyon ilyettel akarjuk mondani. Akkor már csak egyetlen dolgot szeretnék mondani még, és akkor ez már ennek a pandanja, tehát ugyanezt a dolgot még a hátralévő egy percben vagy kettőben meg tudom csinálni, hogyha ugyanezt betöltéses esetben és N csatornás esetben ha meg akarom csinálni, akkor a feladat megoldása pontosan ugyanilyen lesz, de a kapcsolás technika nem lehet ez, mert most a gét feszültségre a source-nál pozitívabb feszültséget kell kapcsolnom, tehát ugyanúgy kell megcsinálnom, mint a előbb a bipoláris tranzisztoros esetben, tehát ebben az esetben a MOS tranzisztorra egy gét osztót kell rákötnöm, és ott kell biztosítanom a feszültség értéket, tehát itt egy ellenállás osztónak kell lenni, ami az UT feszültséget leosztja, és egy R1 és R2 ellenállás található itt. Ez az osztó terheletlen, tehát ezen a ponton a feszültséget tudjuk mindenképpen, ez a telepfeszültség leosztott értéke, mert nem folyik gét áram, úgy mondjuk, hogy terheletlen osztó, és itt a feladat megoldása a következőképpen értelmezhető, vagy nézhető ki. Ennek a pontnak a feszültségét tudom, ez az UT vesző feszültség, az a telepfeszültség leosztott értéke egyszerűen UT-szer R2 per R1 plusz R2 érték. És akkor ezzel az UT-vesző feszültséggel tart egyensúlyt a áram által létrehozott IS vagy IS áram által létrehozott és a Gates-Ross feszültség értéke, vagyis ezt az egyenletet lehet felírni, hogy UT egyenlő U Gates-Ross és plusz a IS-szer RS érték, ne erre legyen, ez RS legyen, jó? Tehát RS érték, tehát a source ellenállás. Ennyi a feladat. Megint megcsinálom a geometriai szerkesztést, mert ez is egy másodfokú egyenlet megoldása. IS helyére behelyettesítjük ugyanazt, mint ott, csak az UP feszültség ebben az esetben pozitív tipikusan, tehát UP feszültség nagyobb nulla, de a G-source feszültség az nagyobb, mint az UP feszültség mindig. Ez a betöltéses MOSZ-nak a jellegzetessége, akkor ez az egyenlet a következőt jelenti, és a geometriai megoldása, amíg rászállom azt a picike kis időt, amit ellopok önöktől, Gates-Ross feszültség, és azt mondom, hogy ez egy egyenes egyenlete. Az egyenes egy negatív meredekségű egyenes UT vesszőtől indul, és megy ide, és ez a mínusz 1 per RS meredekségű egyenes. Utána van egy karakterisztikája az UP feszültségtől a tranzisztornak, ez a karakterisztika egy parabola, és itt is két megoldást kaphatunk, de az UP-nél nagyobb megoldás lesz a Gates-Ross feszültség null érték és az ehhez tartozó IS null áram. És a másik megint nem érvényes munkapontot jelent. Tehát amikor FET munkapont beállítása van, akkor a másodfokú egyenlet megoldásánál bonyolultabb feladatot nem lehet látni, és ez lényegében szerkesztéssel is meg magunk elé képzelhetjük szerkesztéssel is a dolgot, hogyha nagyon akarjuk. Ennyi volt mára. Köszönöm szépen a figyelmet.